Köszönjük szépen! Köszöntöm a gyülekezetet! Nagyon megörvendeztettél ezzel az énekkel. Ez egyik kedvenc énekem.
Nem beszéltünk össze.
Ugye úgy szól a refrénre, hogy jöjj haza. Ezzel a felkiáltással. És úgy nekem is közben eszembe jutott, hogy erre igent mondtunk. Erre a hívásra, az Istennek erre a hívására, hogy jöjj haza. És eszembe jutott még egy esetünk, Erzsével sétáltunk egyszer, Keszthelyen voltunk, és egy utcai zenész zongorázott kint a sétáló utcán. Hát slágereket. És ahogy megyünk, egyszer csak hallom, hogy egy keresztény éneket játszik. Előtte voltunk egy táboron, és ott tanultuk ezt az éneket. Nincs benne az énekes könyvünkbe. És az volt Erzsének a kedvenc éneke, és oda is mentünk hozzá, ezt megkérdeztük, hogy ez milyen ének? És akkor ugye elkezdtünk vele beszélgetni, mondta, hogy hát néha bedobok egy komolyabbat is, hogy nem mindig csak a slágerek menjenek. És ugye beszélgettünk még egy kicsit vele, aztán eljöttünk, és ahogy úgy mentünk 20 lépést, egyszer csak eljátszott egy másik énekből egy dallamsort, az első sorát egy éneknek. És az is egy keresztény ének volt, és azon a táboron azt is megtanultuk, és az pedig az én kedvenc énekem volt. és vele se beszéltünk össze. És nekem ez olyan volt, mintha azt mondta volna az Isten, hogy rólad is tudok, ismerem a te énekedet is. És ez olyan szívet melengető, hogy rólunk is tud az Isten, hogy mindegyikünk szívében van egy ének, és mindegyikünknek az énekét tudja, a szabadulás énekét, a hívás énekét. És erre akar megtanítani. Lehet, hogy még egy kicsit halk ez az ének, de az Isten már tudja. És elkezdett dúdolni, megtanít rá. És olyan hangosan fogod énekelni, hogy Mózes énekelte a Vörös-tengeri átkelés után. Adja meg az Úr neked is ezt a tapasztalatot. De hogyan keresi az Isten az embert? Hogyan tanítja meg erre az új énekre? Erről beszélnénk ma. Az alapigénk, amit ehhez választottam, a Máté evangéliumának 5. fejezetében van, a hegyi beszédben. A 17. verstől így olvasom, ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére, nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, amíg mindenben nem teljesedik. Valaki azért csak egyet is megront a legkisebb parancsolatok közül, és úgy tanítja az embereket a mennyek országában a legkisebb részen. Valaki pedig cselekszi, és úgy tanítja a mennyek országában nagy részen. És még a 48. vers, legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Valaki egyszer azt mondta, vagyis azt kérdezte, hogy mi a legfélelmetesebb gondolat ezen a világon. És nem értették, hogy mit akar kérdezni. És ha elgondolkodunk rajta, talán nem gondolnánk a választ, amit ő mondott. Azt mondta, a legfélelmetesebb gondolat ezen a világon az, hogy az Isten jó. Mert hogyha az Isten jó, akkor a következő kérdés egyből az, hogy az Isten, aki jó és tökéletes, vajon mit kezd egy olyan teremtményével, aki nem jó és nem tökéletes? Abban az esetben, hogyha valami bűnt követünk el, nyilván jobban örülnénk egy korrupt bírónak, mint egy igazságosnak, aki megvesztegethető. De ezekből az igékből úgy tűnik nekem, hogy az Isten nem megvesztegethető. Hogyan keresi az Isten az embert? 5 lépést fogunk átnézni ma. Azért hoztam ezt a táblát, hogy felrajzoljam ezt az 5 lépést. Ez nagyon egyszerű. Úgy gondolom, mindannyian rá fogtuk ismerni. De nekem ez nagyon sokat segített, amikor ezzel szembesültem. Akkor értettem meg, hogy egy kicsit félrecsúszott az én hitéletem. Rossz helyen voltak a hangsúlyok benne. És az Isten helyre tette ezt. Hogyha úgy érzed, hogy esetleg vannak gondjaid neked is ebben a dologban, akkor imádkozom azért, hogy az Úr nyissa fel a te szemedet is erre. Hát, ahogy mondtam, az első lépés úgy tűnik mindannyiunk számára, hogy az Isten úgy keresi az embert, hogy szembesíti őt, az ő kívánalmaival. Ugye itt ezt olvastuk, hát ezt Jézus mondja a hegyi beszédben, ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, sőt, hogy tökéletessé tegyem. Jó, tehát az első dolog, amivel szembesülünk az Isten törvénye. Akár úgy, hogy elmegyünk egy előadásra, akár úgy, hogy eljövünk egy Isten tiszteletre, nagyon sokszor szembesülünk azzal, hogy megnyitjuk a Bibliát, és azt látjuk, hogy mit kíván az Úr. Hogy mit cselekedjen. Ugye, megnézzük a 10 parancsolatot. Mit tégy, mit ne tégy. Tehát az Istennek vannak kívánalmai, vannak elvárásai. És azt mondja az Isten, hogy ezek bizony az üdvösség feltételei, ezek a kívánalmak. És az is egy kérdés, hogy milyen mértékűek ezek a kívánalmak. Hát ezekből az igékből azt hiszem látszik, hogy az Isten nem szeretné leszállítani a kívánalmait. Tehát hány százalékot adnátok erre? Hány százalékot vár az Isten törvénye tőlünk? 100%. Tehát a törvény ezt kívánja tőlünk. Ez az első, amivel szembesültünk, akár most is, ahogy olvastuk. A második dolog, amivel az Úr szembesít, amikor keres bennünket, az a mi állapotunk. Az, hogy ebből a százból mi mennyit tudunk megtartani. Mennyi az, amit el tudunk érni. Ha néhány igét mondanátok, nagy segítség lenne. Akkor mondok én. Elváltoztathatja a szerecsenye bőre színét, a párducező foltosságát. Így is, így tudtok ti is jót cselekedni, akik megszoktátok a gonoszt. De. Amint megvan írva, hogy nincsen csak egy igaz is, nincsen, aki megértse, nincs, aki keresse az Istent. Zsidó 3-hoz. Mit mondanak ezek az igék nekünk? Magunkról. Tehát a másik, ugye, amit az Attila mond, hogy minden mi igazságunk olyan, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Bűneink vastollal, gyémánthegyel vannak beírva szívünk tábláira. Tehát bizony azt mondja ez a néhány ige számunkra, és ezzel együtt az Isten, hogy abból a százból, amit ő feltételként szabott az igéjébe, mi emberek nullát tudunk. Jó, oda azt írtam, hogy az ember állapota, aki mondjuk 20 méterről nem látja. Az ember állapota, tehát az Isten törvénye, a 100%-ot kíván az ember, pedig ehhez képest nullánál. Pál, amikor ezzel szembesült, így kiáltott fel. Ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a bűnnek ebből a testéből. Előjön mindig egy kép bennem, a múlt héten láttam az interneten. Egy régi fotó az 1800-as évekből. Hárman ültek egy csónakban, és elragadta a víz őket, és a zuhatakhoz közel kerültek. Összetört a csónak, ketten azonnal leestek a zuhatakba, egy pedig belekapaszkodott egy fába. És ez egy régi fotó, egy fekete-fehér felvétel, le van fényképezve, hogy mind a két oldalról nézik az emberek a folyó közepén ezt az embert, aki kapaszkodik a fába. És aztán alá volt írva, hogy 7-8 óra után elfáradt, és belesett ő is a vízbe. Nem tudtak segíteni. Úgy beleképzeltem magam a helyzetébe, hogy még élek, de láthatóan nincsen emberi segítségem. Bármelyik oldalra nézek, ott vannak, de nem tudnak segíteni rajtam. Ha te is úgy érzed, hogy bármere nézel, bármelyik szomszédodra, akár a gyülekezetben, rá kell döbbenni, hogy nem tudnak segíteni rajtad. És ha rádöbbenti, hogy nem tudnak segíteni rajtad, csak akkor jöhet segítség. És ugye ez a harmadik lépésünk. Azt mondja Jób erre az állapotunkra. És az Isten könyörül rajta, és azt mondja, szabadíts meg őt, hogy ne szálljon a sírba. Váltságdíjat találtam. Váltságdíjat találtam. Ebből a reménytelen helyzetünkből nincsen emberileg megoldásunk. Egy darabig tartjuk magunkat, amíg az erőnk tartja, aztán elengedjük magunkat, és meghalunk, vagy pedig megtörténik az, ami miatt az Isten így keres bennünket, hogy végre felfele nézünk, mert onnan jön a segítség. De tudod, azt írtam, hogy kegyelem. Ugye a törvénnyel kezdtünk. A törvény megmutatta, hogy milyenek vagyunk, megmutatta, hogy milyen az Isten, és megmutatta, hogy a bűneinkkel, a rossz szokásainkkal, a rossz beidegződéseinkkel. Nem tudunk mit kezdeni, ezek mind nehézségek, lehúznak bennünket előbb-utóbb a vízbe. És azt mondja az Isten, hogy én váltságot találtam. Én vagyok a megoldás a problémáidra. Én vagyok a megoldás az életedre. Gyere én hozzám. Hozd ide a bűneidet. Tedd le. Én megoldom a problémádat. Én megoldottam a problémádat 2000 évvel ezelőtt, amikor meghaltam, érted? Meghaltam azokért a bűnökért, amik miatt most itt kapaszkodsz ebbe a fába, és várod a halált. Jézus Krisztus egy olyan cserét ígér, amit mi önmagunktól nem kaphatnánk meg. Ő felmentést ígér a büntetés alól, de nem azért ígér felmentést, mert ő olyan jóságos, hanem azért ígér felmentést, mert ő kifizette azt, amit nekünk kellene kifizetni. Azt mondja János, ha megvalljunk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Vagy a 2 Korintus 5.21. Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Mi következik ezután? Még van két lépésünk. Miután az ember elfogadta Istennek a Jézus Krisztusban adott kegyelmét, ezt a váltságot megragadta, megszületik benne valami, ami nem volt eddig benne. Megszületik a hit, és ez elkezd növekedni. Ezt kérték a tanítványok is Jézustól, növeld a mi hitünket. Tehát a hit először kicsi, de Isten ezt növeli. És miután a hit megszületett, még mindig van egy lépés. Mi lehet az utolsó lépés? Az Isten felszólít az engedelmességre, ami nem más, mint a törvény betöltése. Így keresi az Isten az embert. Úgy keresi, hogy szembesíti az elveszettségével, hogy megmutatja neki, hogy reménytelen helyzetben van, hogy amit ő kér, azt nem tudja teljesíteni. Megváltja ebből a helyzetéből. Megszületik a hite, és miután a hite megszületett, utána kér tőle engedelmességet. Ez az alap, amiről most beszélni fogunk. Jó? Tehát ez úgy mindenki számára egyszerű. Azt gondolom, ha valaki elolvassa a Krisztushoz vezető lépéseket, ugyanezt találja bent. Ha ez ilyen egyszerű, akkor mi a baj velünk? Tehát, hogy miért nem működik ez láthatóan és nyilvánvalóan mindannyiunk életében? Ez itt a nagy kérdés számunkra. Miért nem működött az én életemben? Én megmondom, miért nem működött az én életemben. Azért nem működött az én életemben, mert én, amikor megtértem, és szembesültem az Isten kívánalmaival, én is így gondoltam, hogy ezek azért vannak, hogy örök életem legyen. Hogyha én ezekhez ragaszkodom, ezeket betöltöm, akkor én elnyerem az örök életet, enyém az örökség. Jutalomra vágytam igazából. És még aztán a prédikációkból én mindig azt hallottam ki, talán rosszul, hogy kérni kell az Isten segítségét, és ehhez már nem megy egyedül. Valahogy úgy nézett ki számomra ez az egész keresztény élet, hogy van az Isten törvénye, és vagyok én. Ez a kettő reménytelen helyzetbe hoz engem, de van az isteni erőforrás, és az isteni erőforrás számomra egy akkora energiát fog adni, ami majd mégis lehetségessé teszi a lehetetlent. És én kértem is az Urat mindig, hogy adjon erőt ahhoz, hogy jó tudjak lenni. De valahogy mégsem működött a dolog. Amíg ebből számomra nyilvánvalóvá nem lett, hogy az Isten nem restaurátor. Ő nem ad ahhoz erőt, hogy az én régi énemből valami használhatót faragjon. Ő nem ad ahhoz erőt, hogy megújítsa az ó emberemet. Az Isten más csinál. Újat teremt. Újat teremt. Jó, ez a sárga az akart lenni. Hogy amikor én találkozom Jézus Krisztussal, találkozom ezzel, amit az Isten felkínált, akkor azzal úgy találkozom, mint aki tökéletesen el vagyok veszve. Mint aki nem abban a hitben él, hogy vannak ugyan nekem bűneim, egy-két dolog az életemben, amin még javítani kellene, hanem azt látom, hogy javíthatatlan vagyok. Teljesen el vagyok veszve. Nincsen reménységem. És amikor ebben az állapotban vagyok, akkor van menekülés, akkor van megoldás. Akkor a Jézus Krisztushoz szaladhatok, odafuthatok, és meglátom az ő megoldását. És valami olyasmi történik az életemben, ami nem volt korábban, ami miatt nem működött az életem. És ez nem más, mint hogy újjá születek. Hogy egy új ember keletkezik bennem. Egy új ember. Belép Jézus Krisztus az életembe. Belép az életembe, és innentől más lesz az életem. Olyasmi történik, ami nem volt korábban. Új identitásom lesz, ha lehet ilyen csúnyán mondani. Idáig Isten teremtménye voltam, mostantól Isten fia lettem. Mert az Istentől születtem. Isten fia vagyok. Ízlelgessétek ezt, az Isten fia. És ami számomra nagyon fontos, az, hogy ezt tudatosítom magamban. Hogy innentől én már egy más ember vagyok. Azért, mert hogyha tehát a cselekedeteimet, az egész hozzáállásomat és viszonyulásomat az életemhez, az határozza meg, hogy mit gondolok magamról, hogy én ki vagyok. Mindannyiunk így vagyunk. Tehát egy rendőr is, amikor megállít egy gyorshajtót, akkor ő tudatában van annak, hogy a törvény teljes szigora mögötte áll. A teljes hatalom mögötte áll. Nem azért, mert ő XY, hanem mert ő felvette azt a ruhát, ő elfogadta azt az elhívást, és ő beállt ebbe a sorba. És onnantól ő mögötte ott áll egy olyan hatalom, ami nem állhatna ott, csak ha ő egymagában állna. És mögöttünk is ott áll egy olyan hatalom, ezáltal, hogy elfogadtuk az Istennek a hívását. Ott áll Jézus Krisztus maga. Ott áll az egész mennyei világ. Ami nekem még problémát jelentett, azt megmondom, mi volt, hogy én sokáig úgy gondoltam, hogy az üdvösség az ott a végén van. A törvény betöltése után jön el számomra az üdvösség. És megdöbbenve tapasztaltam ezekből az igékből, amiket olvastam, hogy az üdvösség a keresztnél van. Nektek talán ez nem jelent újdonságot. Aki hisz a fiúban, örök élete van. Tehát ez a pont, amikor Jézus Krisztussal találkozom. Örök élete van. És ez a bizonyság, 1 János 5.11.13, és ez a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nékünk az Isten, és ez az élet az ő fiában van. Akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Ezeket írtam néktek, akik hisztek az Isten fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van. És hogy higgyetek az Isten fiának nevében. Vagy János 5.24.25, aki az én beszédeimet hallja és hisz, annak, aki engem elbocsájtott, örök élete van. És nem megy a kárhozatra, hanem átment a halálból az életbe. Bizony-bizony mondom néktek, hogy eljön az idő, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának szavát, és élnek. Számomra ez azt mondta, hogy az én örök életem Jézus Krisztusban van, hogy elfogadtam őt megváltómnak személyesen. Egy beszélgetésben nagyon érdekes volt, beszélgettünk egy ebéd közben, és megkérdezte tőlem ott az asztaltársam, és te mikor fogadtad el Jézust személyes megváltódnak? És úgy megdöbbentem ezen a kérdésén, először úgy elgondolkodtam, és úgy elkezdtem gondolkodni rajta, hogy mikor is fogadtam ezt, mert hát tudom, hogy mikor ismertem meg a Bibliát, meg hogy mikor ismertem meg ezeket a tanításokat, és hogy tényleg úgy mikor döntöttem a keresztség mellett. És aztán el kellett gondolkodnom rajta, hogy a megtérésem és az újjászületésem között, mintha eltelt volna egy kis idő. És aztán így, ahogy gondolkodtam, rá eszembe jutott, amikor János evangéliumát olvastam egyszer, és ott a legelején ugye azt írja az ige, hogy és az ige testé lett, és lakozott mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét. És amikor ezt olvastam, hogy az ige testé lett, akkor az Isten megszólított, és azt mondta, hogy miattad. És azt hiszem, ez az a pont, amikor újjászületünk. Amikor ezt átéljük, hogy Jézus Krisztus miattam született erre a földre, miattam kellett ide jönnie, nem a szomszéd miatt, hanem én miattam, az én bűneim miatt kellett erre a földre születnie. Ezt egy nagyon fontos dolognak tartom, hogy ezt meglássuk. És ugye eszemben van még egy példa, amiről már beszéltem itt nektek, ez a Jákob létrája. Hogy nagyon sokat gondolkodtam én ezen, hogy megkérdeztem másokat is, hogy szerinted neked mikor van üdvösséged? Ott a létra alján, vagy a közepén, vagy a tetején. Tehát, hogy hol? Ugye Jézus Krisztus a létra, ő a földig leér, de mennyben van a másik vége. Hol van a te üdvösséged? Hol jársz a létrán? Hol tartasz ezen? És ha ahol tartasz, ott hogy érzed magad? Ott üdvösséged van? Akiket így kérdeztem, azt mondták, hogy még nincs. Majd talán a létre tetején lesz üdvösségem. És úgy elgondolkoztam ezen, hogy a létre tetején van az üdvösség. Hogy akkor nekünk nincs üdvösségünk most. De hát az igék nem ezt mondják. Az igék azt mondják, aki hisz Jézusban, az átment a halálból az életbe. Az igék azt mondják, hogy a létre alján van az üdvösség. Hogy amikor én egy gödörbe vagyok, és valaki jön egy létrával, és leereszti oda a létrát, akkor én, ami helyett megragadtam a létrát, és látom, hogy leér hozzám, és fölér a gödör széléig, onnantól én tudom, hogy ebből a gödörből van kiút. Ahogy elfogadtad Jézus Krisztus személyes megváltódnak, ahogy megragadtad azt, amit az Isten ajándéképpen adott neked Krisztusban, abban a pillanatban neked üdvösséged van. Nem kell rettegned tovább az elveszéstől. Üdvösséged van. És ez nekem nagyon fontos tanítás volt. Ez azt mutatta meg nekem, hogy felszabadultam az alól, hogy rettegjek a saját üdvösségem miatt arra, hogy mások felé fordulhatok, hogy kinyílt az életem, hogy ezt az örömhírt elvihetem másoknak is, hogy Jézus Krisztusban üdvösséged van. Nem kell várni a létre tetejéig. Addig, amíg Krisztusban vagy, addig üdvösséged van. Jó a létre hasonlat, nekem nagyon tetszik, mert ez azt jelenti, hogy azon lehet járni felfele. Tehát az Isten is azt mondja, hogy Krisztusban mindent nékünk adott az Isten. Élő útgyanánt adta nekünk Jézus Krisztust. És ahogy az ő ígéretei, olyanok, mint a lépcsőfokok az ő ígéretei, minden egyes ígéreteire ránehezedhetünk, és megpróbálhatjuk, hogy vajon úgy van-e? És járhatunk ebbe. De ebbe szeretnélek megerősíteni benneteket, hogy aki Jézus Krisztus elfogadta személyes megváltójának, letette a bűneit, és elfogadta, hogy Jézus meghalt, az ő bűneiért, annak üdvössége van, átment a halálból az életbe. Az a problémánk, én azt látom, hogy a hangsúlyt félretettük egy kicsit. Azt mondja az ige, hogy Jézus teljes volt kegyelemmel és igazsággal. És az igazság nagyon erős hangsúlyt kapott, legalábbis az én életemben. A kegyelem pedig elvesztette az erejét. Nagyon sokat idézzük ezt a mondást, hogy az olcsó kegyelem tana több keresztényt tett tönkre, mint bármely engedelmességre felszólító parancsolat. De ha ezt megfordítanám, talán így is igaz lenne. A drága kegyelem elhallgatása több keresztényt tett tönkre, mint bármely engedelmességre felszólító parancsolat. Hogy ez a problémánk. Jézus az ajtón kívül áll. Nincsen az életünk középpontjában. Látjátok, itt a középpontban van Jézus Krisztus. Az Isten kegyelme van az egész életünk középpontjában. Ugye, ahogy mondtam, itt az elején, amikor az ember megismerte az Istent, akkor két dolog motiválta az engedelmességre. Engem a jutalom, az örök élet. De van itt a félelem az elveszéstől. És itt a motivációm megváltozott, miután megértettem, hogy azt, amire én képtelen vagyok, Jézus ajándékként adta nekem. Nem azért, mert olyan olcsó, hanem azért, mert olyan drága. Azért adta ajándékként, mert nem tudtam volna megfizetni. És itt a motivációm már nem a félelem, és nem a jutalom, hanem vajon mi? Mi motiválja a keresztény életünket? A hála. Így van. Tehát ez az egyetlen értelmes és jó motiváció a mi életünknek. A hála. Ez mozgat mindent. Tehát ha nem ez mozgat mindent, akkor rossz helyen járunk. Akkor eltévedtünk ebbe az öt dologba, akkor valahol a kereszt előtt járunk. Akkor számunkra is valami botránykő volt a kereszt, amivel elbotlottunk. A hála. És mi a következménye? Ugye? Ez a motiváció. A következmény ott az óemberünk esetén, tehát a kereszt előtt. A következménye az, ami igyekezetünknek, hogyha sikerül valami jót tennünk, amire úgy gondoljuk, hogy jó, akkor elbizakodottak leszünk. Ha nem sikerül, akkor elcsüggedünk. Tehát ez a két eset van. Az új ember esetében tudjuk, hogy nem mi tesszük, hogy Jézus Krisztus cselekszik bennünk. Békességünk lesz, ez lesz a következménye, és növekedés lesz. Hát látjátok, az új ember egyre növekszik, az új ember egyre erőtelenebb lesz. Itt halálos sebet kapott, ugye, amikor újjászületett bennünk Jézus Krisztus. Itt a cselekedetek, az új ember esetében a törvény cselekedete, úgy írja a Biblia, hogy ezek a törvény cselekedetei. A törvény cselekedeteiből egyetlen test sem igazul meg ő előtte. Ezt folyamatosan mondja az ige. Nem azt mondja, hogy a cselekedetek nem fontosak, hanem hogy a törvény cselekedeteiből nem igazul meg senki. ugye a kereszt után a hit cselekedetei következnek. Nagyon szeretem ezt az ötös felosztást, mert bármit hallok, úgy helyre tudja tenni bennem. Ha hallom mondjuk egy ige hirdetésben, hogy felszólít engem, hogy valamit tegyél meg. Azt mondja az ige, hogy a ti hitetekhez ragasszatok jó cselekedeteket. Látjátok? Nem azt mondja, hogy a ti ismeretetekhez ragasszatok jó cselekedeteket. Az Isten sose kér, pontosabban sose gondolja, hogy ebből működőképes keresztény élet lesz. Csak ha a hitethez ragasztasz jó cselekedetet, az az, aminek lesz eredménye, lesz gyümölcse. Az még nagyon tetszik nekem. Sokáig ezt teljesen félreértettem. Én úgy gondoltam, hogy megnyitom az igét, meglátom, ahogy beszéltem is, és megteszem. És ugye mindig eszembe volt ez az ige, hogy hát az Isten a tudatlanság idejét elnézi, de hogyha már, hát ha már az ember tudja, ugye akkor azt már nem nézi el. És tudjátok, hogy fejeződik be ez az ige? Hát én se tudtam, megnéztem. A tudatlanságnak idejét azért elnézvén, az Isten mostan parancsolja az embereknek, mindenkinek, mindenütt, hogy megtérjenek. Tehát a tudatlanságra a válasz a megtérés. Ha valamiben úgy érezzük, vagy hát nem érezzük úgy, nyilvánvalóvá válik számunkra, hogy az Istennek szembe mentünk ebben a dologban, és egy ige hirdetésben, vagy egy beszélgetésben ezt az Isten nyilvánvalóvá teszi, vagy akár az igéből mi magunk meglátjuk, akkor a helyes viszonyulás ehhez nem az engedelmesség ebben a dologban itt, hanem a megtérés. Hanem, hogy oda viszem Isten keresztjéhez, azt mondom neki, hogy Uram, ebben vétkeztem neked, vétkeztem ellened. Tudom, hogy képtelen vagyok, hogy e szerint éljek, de tudom, hogy te tudsz-e szerint élni. Uram, cselekedd meg bennem azt, amire én képtelen vagyok. És érdekes, mert nem ez az egyetlen eset, ami a tudatlansággal kapcsolatban erre hív fel. Amikor Péter beszél az ékes kapunál a tömeghez, ezt mondja nekik. De most, atyám féljé, tudom, hogy tudatlanságból cselekedtetek. Miképpen a ti fejedelmeitek is. Bánjátok meg azért, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, és így eljöjjenek a felüdülés ideje az Úrnak színétől. Tehát itt is erre hívja fel az Isten a figyelmünket, hogy Jézus Krisztushoz menjünk. Hogy Jézus Krisztus legyen a középpont. Laodiceának az a problémája, hogy az ajtón kívül van az Úr. A fiam egyszer beteg lett az egyik lábával, sántán ment, és bárhová vittük orvosokhoz, nem jutottunk semmire vele, megröngenezték, begipszelt, mindent csináltak vele, és akkor elvittük egy manuál terapeutához, lefektette az asztalra, vagy hát a kezelő, díványra, és akkor odahívott, és akkor mondta, nézzem meg, az egyik lába 3 centivel rövidebb, mint a másik. Aztán rendbe kellett rakni, és rendbe rakta a gerincét, és azóta rendben van. Ha az egyik lábad rövidebb, mint a másik, akkor az egyikkel kevesebbet tudsz lépni, mint a másikkal. Ebben, hogyha őszinte vagy magadhoz, egy körbejárás lesz. Én úgy érzem, hogy nekem az életemben az egyik lábam rövidebb volt, mint a másik. Tehát, hogy én a törvényre jobban támaszkodtam, mint a kegyelemre. Kimaradt az életemből Jézus Krisztus. Kimaradt az, amit ő hozhatott nekem. És emiatt egy körbejáros életem lett. Beszélgettünk egyszer egy ismerősömmel, egy szombatiskolán. És Épp erről beszélgettünk, valami hasonló téma volt, és akkor a feleségem is elmondta, hogy mennyire fontos az Isten kegyelme, hogy ezt átéljük, hogy ez a hála a szívünkbe megszülessen, és átadjuk az életünket neki teljesen. És azt mondta, hát persze a kegyelem az fontos, de, és akkor mondott még valamit, hogy szerintem még ennél, mi az, ami még ennél fontosabb, és akkor ugye arra elkezdett beszélni. Sokszor így vagyunk ezzel. Hát persze. De én most már úgy vagyok vele, hogy nekem az nem hát persze, hogy az én bűneim miatt kellett Jézus Krisztus megostorozni, tövis koronát tenni a fejére, végig hurcoltatni a keresztet vele. Hogy nekem ez nem persze, hogy átszórták a kezeit meg a lábait, hogy keresztre feszítették, hogy abban a sötétségben, ami volt déltől 3 óráig, elhagyta teljesen az Isten, hogy olyan döbbent csend volt az egész mennyben, hogy mindenki a keresztet nézte, mindenki azt nézte, hogy mi fog történni. Nekem az már nem persze, hogy az atya összetörte az életet az ő fiában, azért, hogy én élhessek. Hogy nagyon sokba került ez az Istennek. Nem ezüstön meg aranyon váltott meg engem az én hiába való életemből, hanem drága véren a Krisztusén. Ezért dicsőítem én az Istent. Eszembe jut még a parázna asszony, akit oda rángattak Jézushoz. És azt mondták, hogy hát ez vétkezett, meg kell kövezni. És azt mondja Jézus, hogy az vesse rá az első követ, aki nem bűnös köztetek. És ugye mindannyian ismerjük a történetet, aztán lassan a lelkiismeretüktől vádoltatván elmentek ezek az emberek. És ott maradt az asszony egymagában. És én úgy elképzeltem magamat az asszony helyébe, hogy oda rángatnak egy ilyen helyre. És Jézus azt mondja, hogy meg kell kövezni. Tulajdonképpen a saját halálos ítéletét hallotta. Hogy vessétek rá a követ, kezdje az, aki nem bűnös. És behúzza a nyakát, és várja, hogy zuhogjanak a kövek. Mert tudja, hogy igazuk van. Tudja, hogy igaza van Jézusnak. Én is tudom, hogy igaza van a törvénynek, hogy elítél engem. Teljesen igaza van. Jogos az ítélet. És mégse jön a büntetés. Mégse jönnek a büntetők. Aki nem bűnös közöttetek, az vesse rá az első követ. Egyetlen ember volt ebben a tömegben, akire ez igaz lett volna. Aki nem volt bűnös ott közöttük. És az Jézus Krisztus volt. Ő megkövezhette volna. De nem ezt mondta. Senki nem kárhoztat téged? Nem, uram, mondta az asszony. Én sem kárhoztatlak. Menj el, és többé ne vétkezz. Ez az Isten üzenete. Mert az Isten nem azért jött, hogy elvesszen, hanem azért, hogy megkeressen. Nem azért jött, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartsa a világot, hogy megkeresse azt, ami elveszett. Ezt üzeni az Isten ma is. Nem kárhoztatlak, menj el, és többé ne vétkezzél. Jó. Hát amit még a hitbeni járásról lehetne mondani, egyetlen dolgot emelnék ki, mert elment az időnk. Ez pedig a Jakab 4:7-8. Ezt a kettősséget, hogyha megnézzük. Engedelmeskedjetek azért az Istennek, és álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a szíveteket, kezeitekkel együtti bűnösök, és szenteljétek meg szíveiteket, ti kétszívűek. Tehát ez a két dolog, amit az Isten, miután már hitben járunk, kér. Az egyik az engedelmesség, a másik az ellenállás. engedelmeskedni az Istennek, közeledni hozzá. Közeledni hozzá azt jelenti, hogy olyan közel lenni, amilyen közel lehet, hogy ne tudjon éket verni közénk az ördög. Az ellenállni az pedig azt jelenti, hogy megtagadni minden nap saját magamat, ezt az óembert ott lent, aki folyton vissza akar kapaszkodni a trónra, mindig szeretni az ő jogait újra és újra érvényesíteni. De mivel én letaszítottam a trónról, én megmondom nektek, minden reggel letaszítom. Minden reggel átadom az életemet az Istennek, úgyhogy Uram, átadom a vezetést neked. Ne az én akaratom legyen meg a te akaratod. Átadom az énemet neked. Ezt meg kell tagadni minden nap, a saját akaratunkat. És közeledni az Istenhez. Az engedelmesség ebben a dologban. Azt mondja Jézus, hogy aki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét minden nap, és úgy kövessen engem. Én bátorítok mindenkit az Úr követésére. Az Úr jó, az Úr kegyelmes. Kegyelmes és igazságos Isten. Az életünknek a középpontja Jézus Krisztus. Minden körülötte forog. Ő az alfa és ő az omega. Belőle indul ki az élet és hozzátér vissza. Adja meg az Isten mindannyiunknak, hogy ez a tapasztalat, a hétköznapi tapasztalatunk lehessen. Amen. Most, amikor itt vagyunk az Úr előtt, arra kérlek, hogy gondold át az életedet. Gondold át, hogy az Úr, amit ma megmutatott, az felszabadította téged az engedelmességre. Hogy örömmel töltötte el a szívedet, hogy Jézus Krisztus a te megváltód, elvégzett mindent azért, hogy te üdvözülhess. Hogy ma is hív téged az Úr magához. Hív azért, hogy gyermekévé fogadjon, hogy megdicsőítse az ő nevét te benned, a te életedben. Hogy megújítsa az életedet, hogy áldás lehessél azoknak, akik melletted vannak, és azoknak is, akik messze vannak még, akikhez majd elküld az Úr téged. Ha úgy érzed, hogy ebben a dologban te is ugyanolyan sántán jártál, ahogy én, akkor vidd ezt az Úr elé. Bánd meg ezt, és térj meg ebből a bűnödből. És szabadítson fel téged az Isten az engedelmességre, az ő fia által. Dicsérünk téged, Jézus Krisztus, dicsérünk téged, Urunk, hogy te azért jöttél, hogy megkeresd és megtartsd, ami elveszett. Hálát adunk neked, Urunk, hogy élhetünk. Élhetünk, hogy nem kellett nekünk meghalnunk azért, mert olyanok vagyunk, amilyenek a bűneink tettek bennünket, hanem te kigyógyítasz bennünket betegségeinkből, hogy szeretsz bennünket ingyen kegyelemből, hogy a sziklára állítod a mi lábainkat, Urunk. Köszönjük ezt neked, köszönjük Jézus Krisztust. Köszönjük, hogy a te véred megmos bennünket a mi bűneinkből. Köszönjük, hogy az üdvösség ruháiba öltöztesz bennünket, hogy hívsz bennünket haza, hogy egy új éneket adsz a mi szánkba és a mi szívünkbe. Hálásak vagyunk neked ezért, Istenünk. Dicsérünk téged ezért, Jézusunk. Legyen tied a dicsőség és a hála mindörökké. Amen.